A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Ismét lesz európai szintű labdarúgás Magyarországon és Romániában? Fel lehet-e zárkóztatni a képzést európai színvonalra? Jó néhány éve ez foglalkoztatja a futball szerető közösséget mindkét országban. Labdarúgásról, utánpótlás nevelésről, tehetséggondozásról, gyerekek, szülők és edzők viszonyulásáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Tajti József, labdarúgó szakedző, futball szakértő. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, Tajti úr!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Annyiben szeretnék elmondani véleményüket, vagy kérdést feltenni ezeken az elérhetőségeken, megtehetik. Mi pedig vágjunk a dolgok közepébe, testközelből ismeri a spanyol labdarúgást. Mi a meghatározó különbség a spanyol és a magyar, illetve a román futball között, hogyan látja?
Hát a fő különbség, hogy a spanyolok mindent a játékból indítanak, mindent játékszituációból vezetnek le, és ezeket alkalmazzák edzésen, viszont a lehető legnagyobb ritmusba és legnagyobb intenzitással, tehát ott tényleg egy másfél órás edzésen nagyon-nagyon jól megszervezve, szinte minimális a pihenő, a gyakorlatok közötti átállásban van egy kis pihenő, de a gyakorlatokat hihetetlen intenzitással és koncentrálással végzik a gyerekek, és az edzőknek bizony erre van ráállva a fejük, hogy játékszituációba oktatják nem csak a taktikát, hanem a technikát is, illetve a kondicionális elemeket is ezen keresztül végzik.
Ezzel szemben mi a gyengéje az országunkbeli labdarúgásnak?
Hát én azt látom, hogy még mindig külön vesszük ezeket a összetevőket, a futball összetevőit, tehát amikor technikát oktatunk, akkor elmegyünk is 15 percben, na most technika, ritmus nélkül és igazi játékszituáció nélkül, amikor most erőllétet akarunk fejleszteni, akkor elmegyünk, és még ha labdával is, de nincsen benne játékszituáció, vagy ne adj Isten, emelkedő, lejtő, össze-vissza labda nélküli futkosás, amikor meg taktika, na most akkor taktikázunk, és azt meg szépen lelépdeljük, utána jön a edzés végén a játékot, meg már nem figyel senki, mert az már csak játék, holott az a legfontosabb része. Tehát nem komplexen kezeljük ezeket a fejlesztendő területeket, hanem ilyen analizációs módszerrel külön-külön választjuk őket. Aztán ez nem fog összeállni egy egészé.
Tehát gyakorlatilag nem tudják összehangolni, ugye, a technikát a taktikával.
És az erőléttel, így van, hiszen ez a legnehezebb edzői feladat, hogy én mondjuk úgy fejlesztek egy adott erőllétet, tehát egy adott típusú kondicionális képességet, hogy közben ott van a labda, közben ott vannak a játékosok, akik játékszituációt hajtanak végre, és ne adj Isten, ez még a saját csapatomra is van megtervezve, a saját taktikámra. Ez nem könnyű feladat, sokaknak bele is törik a bicskája, vagy inkább bele se kezdenek.
Igen, melyik a veszélyese, vagy nem veszélyes végül is, melyik a rosszabb helyzet, ha beletörik a bicskájuk, vagy ha bele se kezdenek?
Vajon? Mindenképpen a második, tehát legalább próbáljuk meg. Aki nem próbálkozik, az soha nem jut el sehova. Tehát elbukni lehet, de nem az bukik el, aki esetleg valamit nem tud végrehajtani, mert újra föl lehet állni, újra neki lehet futni. De valóban egy sokkal egyszerűbb feladat, külön választani ezeket a dolgokat, és akkor most taktika, most technika, most erőllét, különböző kondicionális képesség, és akkor mindent teszem. Könnyebb is így egyébként mérni a dolgokat, komplexen sokkal nehezebb, és egy jóval nagyobb rákészülést igényel.
Az edzők részéről, nyilván.
Hát természetes, persze, persze, persze. A gyereknek nem kell tudni, hogy ő most mit csinál sokszor, tehát nyilván tudja. Ez az edzőnek a dolga, hogy úgy hagyja össze.
Ugye ön kidolgozott egy komplex edzés tervet, amelynek gondolom, hogy éppen ez az alapja, amiről az elmúlt percekben beszélt. Miért nem alkalmazzák? Vagy immelámmal kényszerűen alkalmazzák, és hát legtöbbüknek, ahogy ön is mondotta, beletörik a bicskája, aztán meg nem is foglalkozik vele. Vajon miért nem? Hiszen nem kell a spanyol viaszt feltalálni, ön feltalálta a spanyol viaszt a magyar labdarúgás és a székelyföldi labdarúgás számára, egyszerűen alkalmazni kellene.
Igen, hát az, hogy én találtam fel, azért az kicsit erős, tehát itt ez a komplex futballnak a módszere, taktikai pedig abból kiindulva vezettem le, és igazából azt próbáltam megcsinálni, hogy mitől más a nemzetközi labdarúgás, nem csak a spanyol, és hogy mivel vagyunk mi gyengébbek, és azt mivel tudjuk fejleszteni. Annyit talán hagy büszkélkedjek, hogy azért a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőképzője is átveszte ezt az anyagot, és talán az egyik alappillére azoknak az alapelveknek a hasznosítása, amiket én úgy összeszedtem, illetve ennek az egész komplex anyagnak az alkalmazása. Tehát alkalmazzák, illetve tanítják, és próbálják számon kérni a kluboknál. Na, itt a gyakorlati munkába vagyunk mi elmaradva, tehát, hogy mondtam, ez egy nagyon-nagyon nehéz, aprólékos, nagyon jó felkészülést igénylő munka. Itt nem arról szól, hogy kimegyek fél órával az edzés előtt, na majd valamit csinálunk, azt felrakom a bójákat. Itt egy egész hetét meg kell tervezni, le kell rajzolni, végig kell gondolni. Ez egy adott esetben egy hétvégén nekem legalábbis egy 3-4 órás munka, még egy heti edzéstervet összeraktam egy csapatra. De hát ez időigényes, felkészülésigényes dolog, és ezért mondom, inkább nem alkalmazzák, illetve hát sajnos kezdünk oda megint visszatérni, hogy külön a kondicionális képességeket külön vesszük, és akkor ugye ez így könnyebben mérhető stopperral, méterrel, stb., mint adott helyzetben, most gondolj, hogy egy 20-30-as területen 6+6 elleni játékban ugyanazt a kondicionális fejlesztést elérni, az egy borzasztó nehéz dolog, és nagyon nehéz mérni. Ezért inkább odállok, és lefuttatom a gyerekekkel, megtapsolom a tenyeremet, azt mondom, na jó van, ezt megcsináltam, és akkor megyek tovább. Tehát jóval egyszerűbb ez a fajta munka, nagyobb felkészülést és rákészülést igényel az, hogy egy kompressz módon fejleszünk.
Igen, ez viszont látszik, mert ön nyilatkozta egy 2017-es interjúban, hogy a mérkőzéseken visszaköszön az, hogy mit és leginkább, hogy hogyan edzettünk. Ugye, hát ez ott mutatkozik meg majd későbben.
Hát persze, ugye utánpótláskorban, főleg kiskorban a mérkőzés az egy visszajelzés, hogy hol tartunk, mint tartunk, mi az, ami megvalósul. Egyrészt a gyerekek jelleméről is sok mindent megad, mentalitására, hogy meccs közben ki hogy tud teljesíteni, másrészt, hogy a többiekhez képes hol tartok. Később a mérkőzés ugye már maga, tehát egyrészt azért a képzés folyamatában is nagy hangsúlyt jelez a mérkőzés, de ott azért világos képet kapok, hogy dolgoztam én hétközben.
Igen, kihez kell, hogy viszonyítsuk a gyereket? Önmagához vagy a társaihoz?
Hát ez nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon fontos. A kiskorosztályokról, ha beszélünk, és főleg addig, amíg ugye nekünk nagy célunk, hogy tömegesítsünk, és mindenki éljen futballozni, de ugyanakkor ott meg kell valósítanom azt is, hogy a tehetségekkel is foglalkozzak, tehát egy tehetségfejlesztést kell csinálnom, ugyanakkor meg egy tömegesítést is, hogy mindenki szeressen futballozni. Na most itt a úgymond futballban nem olyan ügyes gyerekeket a kiemelt tehetségekkel együtt edzetni, ez nehéz. És ezért mondom, hogy a kiemelt
korban is nehéz.
Ott a legnehezebb. Uh-huh. Ott a legnehezebb. Hiszen mondjuk van 20 gyerekem, abból 10 ügyesebb, 10 meg nem annyira ügyes. Ugyanazon az edzésen belül, hogy tudok mindegyiknek megfelelő fejlesztést adni, és olyat is, hogy élvezzem mind a kettő. Tehát ezért kicsit külön kell választanom edzésen belül a dolgokat. Ez egy igazi nehéz edzői kihívás.
Az igazi tehetséggondozás az mekkora kortól kell, hogy kezdődjön? Vagy egyáltalán mikor mondhatjuk azt, hogy ez a gyerek sportoló, és nem csak játszik, nem azért jár focizni, hogy ő élvezze, hanem most már eredményeket várunk el tőle. Tudom, hogy most már nálunk divat 5 éves korban már eredményeket várnak el tőlük, de ez helyes?
Nem, az nagyon nagy butaság, de itt is van egy kis félreértés, majd talán sikerül rávilágítani. Tehát az, hogy valaki tehetséges vagy nem, az 5 éves kortól meglátszik. Tehát az megy a labda után, az mindig igen. Ott van, ahol valami történik, az máshogy nyúl a labdához, azt 1000 méterről kicúrja egy szakember, hogy na ebbe van valami. Őt már lehet ugyanúgy egy picit, tehát mondjuk idősebbek közé is berakni, hiszen ő ott is fog menni a labda után, nem fél semmitől. Aztán eljön az a kor, amikor, de ugye ők még azért játszanak. Tehát ő nem tudja, ő játszik, futballozni akar. És szerintem az a 13-15 éves kor között tehető kinek-kinek egyéni fejlődés szerint, amikor ez a játszadozás átvált valódi sportba, sportteljesítménybe, és amikor már el is várunk a gyermektől olyan teljesítményt, illetve amikor az edzés sokszor már nem csak játék, hanem hát már fáj is, már akkor is csinálom, meg kell csinálnom, amikor nem esik jól. Ez megint egy vízválasztó vonal, hogy ki az, aki bírja az élsportra való felkészítést és azt a terhelést. Hiszen nem mindenkinek az izomzata és a mentalitása alkalmas erre.
Na most ugye itt már utalt rá, hogy hogyan kezelhető együtt a tömegesítés és a tehetséggondozás, hiszen minden gyerek álma ugye az, hogy Ronaldo legyen. Tudjuk, hogy kevesekből lesz Ronaldo mifelénk, és általában a nagyvilágban sem. De hogyan lehet úgy kezelni kicsi gyermek, most beszéljünk a 14 év kor alattiakról, hogy az azért motiváló legyen a kevésbé tehetséges gyerekek számára is, mert az úgy nem igazán van rendben, hogy 20 gyerekből ugye van 5 tehetség, vagy 3, vagy 2, vele foglalkozunk, a többiek meg fizetik a tagdíjat, fenntartják az egyesületet, a klubot, aztán megyünk előre, mindenki a maga útján.
Ez nagyon nagy tévút, itt az én meglátásom szerint arra kell nagyon figyelni, főleg azoknak a kluboknak, akik utána nem akadémiai képzésbe vesznek részt, tehát mondjuk nincs kiemelt akadémiájuk, hogy most gondoljuk el, kiskorban van egy csapatunk, mondjuk 20-an járnak oda edzésre. Hogyha én mindig azzal a 5 gyerekkel foglalkozom, kiemelten a többi meg fogja érezni, egyrészt lecsökken a létszámok, el fognak kopni a gyerekek, végén maradt 10. Az, ami mindig el tudok menni versenyekre, és hú, de jó, hozzahozom az aranyérmet, vagy a második, harmadik helyet, majd utána nagyon a 13-14 éves kor, és az elit akadémiák, vagy a magasabban jelzett klubok szépen ezt a tehetséges 5 gyereket elviszik. És utána nézek jobbra-balra körbe, hogy hát maradt 5 gyerekem, hát ebben megint egy korosztály, Lukas korosztály, ugye, hogy mi mondjuk, nincsen csapatom. Hát persze, mert tettem róla, hogy elkoptassam az összes többi gyereket. Tehát itt arra kell figyelni, hogy a tehetséges gyereknek meg kell adni azt a képzést, vagy följebb kell játszatni, vagy azt mondom, hogy az edzésen belül is. Én mindig 2 csoportot csináltam, ugyanazokkal a gyakorlatokkal, az egyik csoport játszott, fél szemem rajtuk volt, a másik csináltam mondjuk a jobb csoport ugyanazt a gyakorlatot, de magasabb ritmusba, utána megcseréltem a 2 csoportot, az ügyesek játszottak egymás között, most így mondom, hogy ügyesek, ugye futballba ügyesek, igen. Másik gyerek ugyanolyan értő, csak nem olyan ügyes esetleg futballba, utána ők csinálták ugyanazt a gyakorlatot, vagy egy picit egyszerűbb változatát, de ugyanazt megadtam nekik. És hogyha mondjuk volt egy kiemelt torna, akkor azokat a gyerekeket vittem el, akikkel esetleg a kiemelt tornán nem csak hogy eredményt tudok elérni, de megfelelő versenytársai a többi csapatnak, mert az a nem olyan jó képességű gyereknek se élmény, hogy érzi azt, hogy körbe szaladják 3-szor. Viszont a következő hétvégén azokat, akiket nem vittem el, azoknak szervezek egy szomszéd faluval egy edzőmérkőzést, ami ugyanolyan fontos, ugyanolyan komoly mérkőzés. De akit elviszek a mérkőzésre, az biztos, hogy játszhatom. Tehát azt nem csinálom meg, hogy elviszek 10 gyereket, és abból 2 mindig az utolsó 3 percre áll be, vagy akkor, amikor már 5-0 vezetünk. Tehát ilyet nem szabad csinálni, mert ezzel megalázom a gyereket, és ezzel elkoptatom. Többet nem fogjuk.
Mi a tapasztalata a csapatszellem alakításáról manapság mifelénk, hiszen ugye azt várnánk el a focitól, hogy ez a csapatszellem kialakuljon, hogy bárki hibázik, hiszen akárki hibázhat egy mérkőzés során, akkor vállaljuk a felelősséget mindannyian ezért, és nem orrolunk egymásra, főleg nem az edzők részéről, és hát sokszor megengedhetetlen hangnemben egy-egy játékost hibáztatnak, szóval van e téren is hiányosság? Hogyan látja?
Na, ez a másik fő különbség, amit én például Spanyolországban tapasztaltam, amikor ugye összeraktam ezt a szakmai anyagot, és jártam a kis klubokat. Megkövetelik a maximális intenzitást, hajtják a gyerekeket, de soha nem engedték meg, vagy én nagyon-nagyon kevés, szinte nem is tapasztaltam, biztos van ott is rossz példa, de nagyon kevés, hogy a gyereket bántsák, ne adj Isten, megszégyenítsék. Még mi felénk, ugye mondom, azt a volt kommunista blokk országaiba, vagy ez a közép-kelet-európai módszer, hogy üvöltek a gyerekkel, és megalázom őket. Szóval ez egy óriási baj. Gondoljunk bele a gyerek helyzetébe, két dolgot érhetek el. Ha a gyereket megalázom, és egy keményebb karakter, akkor azt mondja, hogy hát menjen maga oda, hova engem küldött. És innentől kezdve ugye egy nagyon szép ellenállás jön, az edző majd bebizonyítja, hogy ő a keményebb, és egy nagyon komoly harc folyik a gyerek és az edző között, amiben hát hosszú távon csak a gyerek veszthet, ugye? A másik fajta típusú gyerek, aki nem olyan kemény karakter, azt pedig megszégyenítem, és minden egyes labdaérintésnél, vagy amikor abba a szituációba kerül bele, előtör benne ez a szégyenérzet, és szinte megbénítja. És akkor nem értem, hogy miért nem tud a gyerek teljesíteni. Hát mert én rontottam el. Én tettem róla. Tehát erre borzasztóan kell figyelni, hogy hajtani kell a gyereket, nem szabad eltűrni, hogyha edzéssel jön, hogy ne a maxot hozza ki magából, hiszen ezért jött oda, és én felelősségem is, hogy a maxot kihozza magából, éppen a képességeinek megfelelően, de soha nem bánthatom, nem alázhatom meg, és nem szégyeníthetem meg. Ebben nekünk óriásit kell előrelépni, és ez azért mondjam azt, hogy nem csak a magyar és a magyar edzőkre, hanem a román edzőkre ugyanúgy igaz, sőt,
nyilván.
Nagyon-nagyon rossz példákat látom. Tehát ez valami rettenet, ami néha a pályákon folyik egészen kisgyerekeknél, megdöbbentő.
Igen, és akkor most itt jön a harmadik szereplő ebben a történetben. Jó, ha ebbe a, hát mondjuk azt ki, hogy konfliktus helyzet arról, amiről beszél ön, az edző és a gyerek között, jó, ha ebbe a szülő beleszól, belekeveredik? Kívülállók? Hát nem kívülállóként, hiszen az ő gyerekéről van szó.
Van, amikor közbe kell lépni, van, amikor nem, de ennek a helye, a módja az mindig kritikus. Tehát soha ne úgy csináljuk, hogyha ha érezzük azt, hogy baj van, és a gyerekünknek valami nem jó, szorong az edzésen, akkor kell kérni egy időpontot, négy szem közt el kell menni a edzővel vagy a vezetővel beszélni, és szépen korrekten elmondani és megbeszélni a dolgokat. Az nem helyes, hogy a mérkőzés közben bekiabálok, ne adj Isten, nekiállok az edzővel ott helybe vitatkozni. Tehát azért mindig viselkedjünk úgy, hogy a gyermek büszke legyen ránk. Tehát ez nem az a módja, hogy ott nekiállok, vagy akár edzés végén üvöltözni az edzővel nyíltan és provokálni. Tehát megvan ennek a módja és a helye és az ideje. Lehet jelezni, ha nagy a probléma, meg lehet beszélni. Azért is jó az ilyen. Én, ahol ugye most dolgozom, vagy ahol mindig is dolgoztam, ott megköveteltem, hogy évente kétszer egy egyéni visszajelzést kellett adni a szülőnek, ahol a szülő is kérdezhetett, és ott akár a gyerek jelenlétében is szépen el lehetett mondani, hogy nézd, ennyi edzés volt, ennyin vettél részt, ennyi meccs volt, ennyi játékidőd volt, én ezt látom, különböző képességében itt tartasz, és a szülő hogy látja, otthon mi a helyzet, iskolában mi a helyzet, hogy tudunk együtt dolgozni, hogy a legtöbbet kihozzuk a gyerekből, úgyhogy ne sérüljön. Tehát ennek kell, hogy legyen egy módja.
Ugye vannak, ön is mondott, a tehetséges, meg kevésbé tehetséges gyerekek. Az edző hogyan tud viszonyulni ahhoz a helyzethez, hogyha van egy szülő, és ugye ezt láthatjuk, vagy látjuk sokan saját magunkon, hogy hát a gyerekkori meg nem valósított álmainkat a gyerekünk által szeretnénk megvalósítani, hogyha én nem lettem jó focista, vagy kosaras, vagy kézilabdás, vagy akármi, akkor hát segítem minden áron a gyermekemet, nem mondom azt, hogy kényszerítem, de sok esetben az van, hogy a gyerek nem is akarja, aztán a szülő edzővel, vezetővel megbeszéli, még a pénztárca is megnyílik, ilyent is láttunk, hallottunk sokszor, és akkor a gyereket hát tulajdonképpen arra motiváljuk, vagy kényszerítjük arra, hogy ő sportoljon. Holott ő lehet, hogy nem is szeretne ezzel, ezt edző hogyan tudja ezt a szülőnek megmagyarázni, hogy apukám, hát valóban jó, hogyha sportol a gyerek, de nem egy akkora tehetség, nem kell neki mindig a kezdőcsapatban benne lenni. Jobb neki, ugye, ahogy ön is mondott, a második csapatban szerepelni, hiszen ott érzi jól magát.
Igen, őszinteség. Mindig azt mondom, hogy az őszinteség, ez a hosszú távon ez a kifizetődő volt nekem olyan példám, hogy el kellett küldenem gyermeket az akadémiáról, hiszen már nem odavaló volt, leültem a szülővel, őszintén elmondtam, egy év múlva fölhívott és megköszönte. Ez a ritka. Ez a ritka nyilván, tehát ilyenkor mindig egy nehéz szituáció. Az edzőnek ezt őszintén korrektül föl kell vállalni, bele kell nézni a másik szemébe, és el kell mondani, és ezt a gyerek érdekébe mondjuk el, ezt is hozzá kell tenni. Most van még szülő, nem érti meg, az majd megsértődik, fogja a gyerekét, elviszi egy másik klubba, úgyis az lesz a vége. Nem szabad hímelni, ámolni, nem szabad elkenni a problémát, abból semmi jó nem lesz. Tehát főleg abból nem, hogyha rá vagyunk szorulva a szülőre, ugye beszéltünk erről nem olyan régen, hogy akár elutaztatja a gyerekeket, besegít az utazásba, stb. Akkor is az elején le kell tisztázni, hogy köszönjük a segítséget, így tudunk elmenni, a többi gyerek érdeke, az ő gyerekeinek az érdeke is, de ezért semmifajta előjogot nem élvezhet a gyereke, hiszen onnantól kezdve, amit mondott a csapatszállam, az igen sérül, a gyerekek pontosan tudják és elhelyezik a társukat, hogy ki hol van, és ugye egy futballcsapatban az számít, hogy ki milyen futballista. Nem az, hogy matematikából, hogy teljesít, hanem a futballpályán, hogy teljesít. Ezt a gyerekek pontosan tudják.
És főleg nem az apuka tehetsége, meg hozzáállása számít ugye a pályán.
Hát az a gyerekek között a legkevésbé. Tehát amikor egy esetben egy edzés végén csinálok egy örömjátékot, mert olyan is kell, és van egy választás, azt azért időként szoktunk ezzel élni, hogy választhatjuk a gyerekeket, mert látjuk, hogy ők hogy helyezik el a másikat. Szinte tökéletesen megegyezik azzal a rangsorral, amit mi is felállítunk úgy magunkba a gyerekek között.
Labdarúgásról, utánpótlás nevelésről, tehetséggondozásról, gyerekek, szülők és edzők viszonyulásáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Tajti József futballszakértő, labdarúgó szakedző. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Székelyudvarhelyről vagyok, István.
Tessék,
azt akarom kérdezni öntől, hogy miért van, hogy a top nagy csapatok között elég sok a fekete? Na, azt akarom, nem akarom mondani, hogy milyen négerök, ugye, de sok a fekete. Most ugye valamikor, mikor a Puskás Ferencék játszottak, ugye a világbajnokság, ott nem volt akkor ez divat, hogy a feketéket behozzák. És akkor most miért van, hogy minden csapatnak más a bérük, vagy más a mentalitásuk, vagy nem tudom elképzelni ezt. Na,
igen, köszönöm
szépen a választ, meghallgatom a rádióban.
Kényes kérdés, de...
Nem annyira kérdés, hát nyugodtan lehet erről beszélni. Ugye annak idején az afrikai játékosok nem voltak szem előtt, teljesen más volt a világ. Most már rendszeresen a scoutok, sőt a nagy csapatok, ugye scoutokat, játékos megfigyelőket tartanak fönt az afrikai országokban, ahonnan tudjuk, hogy olcsón, kevésbérért ingyen el lehet hozni nagyon tehetséges játékosokat, egy óriási kiterési pont ezeknek a játékosoknak, meg lehet nézni, nekem rendszeresen kapok ilyen fényképeket, meg posztokat, nézek, hogy melyik játékos megfigyelő milyen országba jár. Valóban homokos pályán meghirdetnek egy ilyen alkalmat, több száz fiatal jön oda, és két napon keresztül csapatok játszanak borzasztó körülmények között, hihetetlen tehetségek tűnnek ki, és tudni kell azért, hogy ezeknek a játékosoknak a genetikája annyiban más, hogy valószínűleg később, vagy nem tudom ennek a pontosokat, nem akarok itt okoskodni, de hát ugye egy kicsit később kerültek be ebbe a jólétbe, és tovább éltek a természeti népek módján, és teljesen más az izomzatuk. Tehát hihetetlen gyorsak, robbanékonyak, és a mai futballban, a mai sportban a gyorsaság minden. Hát nézzük meg, miért vannak a kosaras csapatok tele afrikai eredetű játékosokkal. És egyszerűen az izomzatuk, más a keringésük, tehát fantasztikus fizikai adottságukkal rendelkeznek.
Visszatérve az utánpótlás nevelése, László írja SMS-ben, tehetség hiánya kompenzálható-e edzéssel, gyakorlattal? Hát láttunk olyant, hogy kevésbé tehetséges gyerek vagy fiatal, aki nagyon ambiciós, talán elérhet arra a szintre, amire egy hát tehetséges, de mondjuk azt, hogy nem annyira ambiciós vagy lusta fiatal elért. Szóval ez a kettő kompenzálható?
Így van. Mi a tehetség? Tehát itt azért fogalmazunk, vagy tisztázzuk. Tehát a tehetség az is, hogy ki mennyire terhelhető, ki hogy bírja az edzést. Vannak Isten áldott a tehetségek, úgymond, akit 5 éves korban azt mondja, hogy hogy nyúl a labda, az meg 10 éves korban fantasztikus, nem lesz olyan nagy, nem nő meg, és ugye ez élsport. Itt a fizikai képességeknek nagyon nagy szerepe van, és bizony itt az az, hogy milyen izomzattal fog később rendelkezni, ez majd 17-18 éves kor után derül ki, mennyire lesz gyors, és mennyire lesz terhelhető. Van, akinek olyan az izomzat, hogy nagyon sokat sérült. A fele idejét azt sajnos a rehabilitációs szobába tölti, és nem a futballpályán. Tehát a tehetség az is, aki minden nap, minden edzésen ott van, és mindent megtesz. És azért a futballisták, ugyanúgy, mint bármely sportban, sportolók legnagyobb része, én azt mondom, akár a 80%-a is, az nem az a született tehetség, mint a Messi meg a Ronaldo, de itt akár lehet, hogy 90% fölött van, hanem az a tanult tehetség. Aki mindent megtanult ebből a sportból, mindent tud, és odáig jutott a szorgalmával, úgyhogy abszolút persze kompenzálható, de egy jó edző keze közé kell, hogy kerüljön, hogy az mit tanít meg neki.
Egy másik kérdés, B. Zsolt írja SMS-ben, mi a jó a csapatnak, ha 4-5 éven keresztül egy edző készíti fel őket, vagy kell az edzőváltás időközönként? Na ez is egy nagy kérdés manapság mi felénk.
Igen, én 2 évet szoktam engedni az edzőimnek, hogy egy csapattal dolgozzanak. 2 év alatt megismerik a gyerekeket, ugye az első évben megismerik, a második évben már olyan közel vannak hozzá, szinte mindenki tudnak belőlük hozni, de minden edzőnek vannak erősségei. Van, akinek a pedagógia oldal az erőssége, és nem annyira szakmai, van, akinek a szakmai oldal az erőssége. Szakmai oldalon belül is van, aki a kisjátékokra helyezi a hangsúlyt, van, aki a kondicionális képességekre, van, aki bizonyos fajta technikára, ott se egyenlően. Tehát van, akinek például egyszerűen nem fejelnek a gyerekek, mert ő nem fejelt jól, nem szereti annyira oktatni. Ezért, hogy ne legyen egy oldalú a képzés, ezért nálam váltani kell, illetve minden gyerek bekerül egy polcra, egy kosára az edzőnél. És abból nagyon nehéz kitörni. Tehát ha az első 2 hónapban úgy mutatkozott be, hogy egy lusta gyerek, utána nagyon nehéz meggyőzni az edzőt, hogy én mégse vagyok lusta, és a többi. És az, hogy ne legyenek bekategorizálva a gyerekek, ezért nálam 2 évente váltani kell.
Másik kérdés SMS-ben. Mi az oka, hogy az akadémiára bekerült gyerekről 1 vagy 2 év után derítik ki, hogy mégsem odavaló? Mi változik időközben? Sajnos ilyeneket is hallunk.
Igen, nagy kérdés, nagyon nehéz az akadémiai lét. Ugye látjuk először a csillogás, villogás, bekerülnek kollégium, a tanulás, tanulószoba, sportolás, a táplálkozás egysége megvalósul, mindenre tudunk figyelni, de a gyerek elszakad a szülőtől, elszakad a családtól, nem biztos, hogy bírja. Nem biztos, hogy bírja azt a monotón, hiszen ez egy nagyon monotón élet. Bizony. Reggel fölkelek, elmegyek iskolába, visszajövök, ebédelek, és már megyek edzésre, és már jön a konditerem, vacsora, lefekvés másnap előre. Ezt éveken keresztül csinálni, nagyon elkötelezettnek kell lenni. Nem mindenki bírja ezt mentálisan. Illetve, ami nehezen megjósolható, különböző mérésekkel lehet, de ezek nagyon pontatlanok, hogy 16-17-18 éves korban, amikor a férfi nemi éréssel indul, jön a tesztoszteron, kinek milyen lesz az izomzata, és adott esetben mennyire marad le, vagy éppen az izomzata nem lesz alkalmas az élsportra. Hát ilyenkor sajnos nincs mit tenni, lemarad a gyerek. Azért ne felejtsük el, hogy egy akadémiából is, ha nagyon jól dolgozott az akadémia, akkor egy korosztályból 2, maximum 3 gyerek lesz élsportoló, 3-4 gyerek lehet, hogy a másodosztályt megfogja, a többiek harmadosztályban, negyedosztályban fognak életük végig, hál' Istennek, futballozni valószínűleg, tehát hogy ott maradnak a sport mellett, de olyan szintű élsportolók, akik ebből egzisztenciát is teremtenek, olyanok nem lesznek.
Mikor kezdik el hozzászoktatni a gyermekeket a versenyhelyzetekhez ideális esetben?
Ez a legkisebb kortól van, hiszen minden egyes mérkőzés, stressz és egy versenyhelyzet a gyereknek. Itt megint egy picit jó tisztázni, mikor azt mondjuk, hogy fontos-e az eredmény gyerekkorban. Én nem szeretnék olyan gyerekkel dolgozni és meccsre menni, aki nem akar győzni. Én olyan gyerekkel szeretnék dolgozni, aki győzni akar. De nekem, mint edzőnek, ezt pontosan a helyén kell kezelni, hogy mennyire fontos az a hétvégi győzelem, tehát berakom-e azt a gyereket is, aki nem olyan ügyes, de ott van velem, vagy inkább minden áron az az aranyérem a fontos. Tehát mondom még egyszer, a gyereket arra kell nevelni, hogy te akarjál győzni, mert ez a sportnak a lényege. Minden játéknak a lényege a győzelem. Nem hiszem, hogy az iskola udvaron látunk 2 olyan csapatot, amelyik közül bármelyik is ne akarnak győzni.
A vesztésre játszik, ugye? Nincs
ilyen. Igen, tehát ez az emberi létnek az egy, vagy tulajdon, egyik fő tulajdonságunk, hogy győzni akarunk. De az edző, és ez a jó utánpótlás edző, az a helyén kezeli ezt a dolgokat, és nem minden áron, minden elvet feladva akar győzni. Ő a győzelemre neveli a gyerekeket, de minden egy-egy gyerekkel ugyanúgy foglalkozik. Ez egy nagyon nagy dilemma. De ez a jó utánpótlás edző. Nem minden edző jó utánpótlás edző. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a Mourinho például jó utánpótlás edző lenne. Mert ő győzni akar minden helyzetben, és adott esetben ennek vannak áldozata is, átlépek embereken is, nem rakom be. Egy utánpótlás edzőnél mindig az ember a legfontosabb. Tehát még egyszer mondom, én győzni akarok minden helyzetben. Erre nevelem a gyerekeket. Már a 7 éves gyerekkel is győzni akarok, de nem üvöltve, nem bántva, nem megszégyenítve, és adott esetben, ha az én taktikám az, hogy én hátulról kihozom a labdát, és ezért elvesztünk 5 labdát, és kapunk 5 gólt, én a következő meccsen is ezt fogom tőlük kérni, mert játékost akarok nevelni. Nem tudom, világos-e így ez a kettő, tehát egy nehéz dolog ez, és egy nagyon kényes egyensúly. Hát ez is az edzői szakmának a része, hogy az edző művészete.
Igen, számomra egészen világos, nem tudom, hogy mások számára, akik ezt meg kéne szívlejék, mennyire szívlelik majd meg. Viszont versenyhelyzet jó az, ha egy tornán a gyerekek lógóorral veszik át a nekik járó második, harmadik, negyedik, ötödik, akárhányadik helyezésért járó díjat? Mindig elsőnek kell lenni? Egy tornán?
Győzni akarok. Ha nem sikerül, akkor el vagyok keseredve 5 percig, 10 percig, fél óráig, utána az edző felelőssége, hogy becsüljük meg azt, amit elértünk, hogy gratuláljunk, hogyha megtettünk mindent, és erre volt elég, akkor legyünk büszkék magunkra, és ez megint a népünknek egy nagy tanulása, azt gondolom, és szembeállítva most így mondom, hogy nyugati, de ez nem igaz, mert tőlünk keletre is sok helyen ez máshogy működik. Hát a győzelem ugyanúgy, mint a vereség, az egy napig tart, és másnap fel kell a nap, és én egy hétig nem lehetek abba belegubózva, hogy jaj, vesztettem, és te jó Isten, itt aztán vége mindennek, és vége a világnak. Másnap fel kell a nap, föl kell kelni, és csinálni kell tovább jókedvűen, mert futballozhatok. És a győzelem is csak egy hétig tart, mert következő hétvégén jön a következő meccs. Tehát nem szabad abba belefeledkezni és belerustulni. Magyarul, amit ki akarok ebbe hozni, és ki akarom hámozni, hogy mind a vereség, mind a győzelem, mindegyikből tanulni kell, mindegyiknek megvan az értéke, de azonnal tovább kell lépni, mert hál' Istennek futballozhatunk tovább, és csinálhatjuk tovább. Nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani ezeknek.
Honnan ered ez a győzelem vagy eredménykényszer? Mit tapasztal a klubvezetéstől, edzőktől, szülőktől? Mert hogy bárhonnan jöhet.
Én nálam a klubvezetés az elsődleges hibás. Tehát, hogyha én egy jó vezető vagyok, és én nem tudom, hogy az voltam, de próbáltam így dolgozni, hogy az edzőim felé, ugye amikor akadémiát vezettem, vagy szakmai vezető voltam bárhol, akkor egy ernyőt borítani, és majd a vezetőkkel, a klubvezetőkkel én megharcolok. Ők dolgozzanak nyugodtan, ha jól dolgoznak, ha megteszik azt, amit én követelek, akkor nyugodtan bízzanak magukba, és akkor majd én megvédem őket. Nem lehet az, hogy én minden egyes csapatom tándon győzelmet követelek, ugyanis akkor olyan anomáliák fordulnak elő például, hogy én az ügyes játékosomat nem adom föl. Például nem mutatom meg a felnőtt csapatnak, nem adom oda a felnőtt csapatnak, vagy próbálom magamnál tartani, mert én akarom megnyerni a hétvégi bajnokit. Miért? Mert hogyha nem nyerem meg a hétvégi bajnoki meccset, vagy ne adj Isten, nem a harmadik leszek, ami a célkitűzés csak ötödik, akkor lehet, hogy évvégén elvesztem az állásomat. Nekem is van családom, itt akarok maradni. Tehát valahogy ezt helyben egyensúlyba kell hozni. Elnézést, tehát a klub vezetőnek tudni kell, hogy jól dolgozik-e az edző, vagy nem. És mi a lényeg utánpótlásban? Nálam az, hogy hány gyereket nevelek ki.
Igen, ön is mondotta ebben az imént idézett 2017-es interjúban, hogy szükség van a mentalitás váltásra. Hogyan látja, megtörtént ez a magyar futballban? Hiszen most már kezdenek látszani az eredmények.
Bizonyos műhelyekben igen. Van sok jó szakemberünk, akiktől lehet tanulni, és akik kezére bízottak, akadémián, klubba, kisklubba, nagyklubba, így működnek a dolgok, de rendszer szinten még nem történt meg. Ott még nagyon sok dolgunk van, nagyon sok tennivalónk, nem elég elmondani, nem elég odaadni az anyagot, ellenőrizni kell folyamatosan, és segíteni az edzőket, hogy ebbe az irányba induljanak el.
Fordítanak-e kellő figyelmet az edzők képzésére? Mert azt hiszem, hogy ma ez az egyik legnagyobb hiányossága a labdarúgásnak, és valamennyire ismeri, sőt, nagyon jól ismeri a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiát is, hogyan látja, hogy itt van-e kellő figyelem erre fordítva?
Én azt gondolom, hogy egyértelmű, komoly előrelépések voltak. Minden évben van 2-3 szakmai konferencia, minden évben közös programok vannak. Ugye amikor mi ezt elkezdtük felépíteni, ezt az akadémiát Szondi Zoltán elnök úrral, akkor rögtön az volt a legelső, és azért jött létre ez az egész, hogy egy alközponti rendszerben összefogjuk a székelyföldi központokat, és abban az időben, hát én magam is ugye ezt a szakmai anyagot terjesztettem, jártam, mentem, adtam, és eszerint dolgoztunk. Talán az utóbbi időben ez egy picit megrekedt, de itt azért megint lehet, hogy nem leszek népszerű, de föl kell hívnom az edzők egyéni felelősségét. Vannak tanfolyamok. Tudom, hogy nagy utánajárás, de például a Magyar Labdarúgó Szövetség megtette azt, hogy egy külön tanfolyamot indított a határon túli magyarok részére. Na most képzeljük el, hogy ez talán Szegeden indult ez a tanfolyam, a 60 vagy 80 jelentkezőből aztán 30-an mentek el körülbelül magát a felvételit megírni, és a 20-as létszám alig jött össze, aki utána elkezdte ezt a tanfolyamot. Ugyanis sokan el sem mentek a felvételit megírni, pedig itt volt a lehetőség. Tehát ha az edző saját maga nem akar fejlődni, ha az edző saját maga nem akar többet tenni, akkor nagyon nehéz bárki másnak is erre ösztönözni őt. Ez egy belső késztetés kell, hogy legyen.
A műsor támogatója a Gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Tajti József, futball szakértő, labdarúgó szakedző volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást, és szép napot mindenkinek!